Két óra.
Mária Rádió Pápa, FM 90,8.
Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit Zalaegerszegről. Sárközi Violetta vagyok. 2026. január 15-én érkezett a hazai mozikba, és az első bemutatók között a Zalaegerszegi Mincentineumba a fiatal kárpátaljai görögkatolikus püspök Boldog Romzsa Tódor életét és vértanúságát bemutató film. Romzsa a II. Világháború után a szovjet nyomás ellenére sem tagadta meg a hitét, nem adta fel a pápának tett hűségesküjét. Ezért 1947-ben Sztálin és Hruscsov utasítására 37 évesen a KGB méreginjekcióval meggyilkolta. Története egy üldözött, mégis a végsőkig kitartó keresztény ember mintája. Romzsa Tódort 2001-ben II. János Pál pápa boldoggá avatta, és Ferenc pápa utolsó magyarországi látogatásakor beszédében, mint a hűség igaz emberét állította minden magyar elé. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Zalaegerszegi csoportja és a Mincentineum meghívására a filmmel együtt annak forgatókönyvírója és rendezője Bokor Attila is Zalaegerszegre érkezett. Bokor Attilával ekkor beszélgettem.
Görögkatolikus vagyok, apai anyai ága. Hát ez eléggé determinált, ha bár a szüleim pedagógusok voltak, apukám iskolai igazgató, így ő kántorizált fiatal korában, én nem nagyon volt lehetőségünk nekünk gyerekkorunkba templomba járni. De ez a fajta, és ráadásul Debrecen, ami egy kálvinista Róma.
Igen.
És de ez a fajta, ez a nagy szüleinktől kaptuk, velük mindig jártunk templomba, meg ők létán, nagy létán laktak, és akkor a nagy létaiba el lehetett menni, mert apukámat ott nem ismerték. Meg jártunk ki Nagyváradra, és apám cipelt bennünket mindig templomokba, mert akkor tudta, hogy itt biztonságban el tud bennünket vinni. Kötelességének érezte, ez érdekes, hogy minket elvigyen, és megismertessen az egészet. És magam a Romzsa történettel ott találkoztam, hogy Duna Televízióban voltam főszerkesztő, és az én főszerkesztőségem az a gyerekek voltak, a szórakoztató műsorok és kulturális műsorok, és lementem a Ballai Tamáshoz, aki a vallási műsorok főszerkesztő, hogy Tamás, már akkor égett bennem a láz, nem ő jött hozzám, hanem én hozzá, hogy csináljunk valamit közösen. Én szerettem volna egy kicsit az egyházi gondolkodást, az istenfajta, Isten felé való gondolkodást behozni más típusú műsorokba is. Tehát, hogy ne csak kifejezetten vallási műsorok legyenek, hanem jelenjen meg ez a fajta szellemesség a mi műsorainkba is. És akkor beszélgettünk, és mondtam, hogy hát mondom, Tamás, én görögök, igen, az én apukám is. Hát mondom, akkor te is az vagy, mert a görögöknél apai ágon öröklődik. És elkezdtünk beszélgetni, és akkor mondja, hogy ők járnak rendszeresen Kárpátaljára, és elmesélte ezt a történetet.
De Romzsa Tódornak a neve az ismerős volt?
Semmit. Uh-huh. Semmit. De ahogy elmesélte ezt a történetet, akkor bennem megállt az ütőér, és azt mondtam, hogy na is így szembesültem egy Jézus történettel. Nekem egyből az volt. És nem tudom, hogy miért, de elkezdett nagyon foglalkoztatni, és aztán ott egy fél évben belül abba is maradt, mert hát olyan politikai változások jöttek az országban, hogy abban én el sem mertem gondolni, hogy pályázok egy ilyen filmmel.
Mert ez hányat írunk?
És 2010-ben, amikor megtörtént a változás, bárhogy a kormányváltás, akkor engem behívtak, én voltam a filmfőosztályvezetője 5 évig, és mi formáltuk át ezt a rendszert ilyennél, mint ami most, Andy Vajnával, és utána én eljöttem a minisztériumból, és hát akkor elkezdett piszkálódni bennem ez, hogy ezt meg kell csinálni. És hál' Istennek volt bent egy illető a Nemzeti Filmintézetnek a elbíráló bizottságába, akivel én korábban már dolgoztam együtt, és kiderült, hogy a Tibor meg a Pázmánya rá teológiára. Tehát ő nagyon fogékony volt erre a témára. És amikor én beszéltem neki róla, akkor teljesen föl volt dobódva. Szóval pályáztam, azt mondtam, hogy meg kell. És megmondom őszintén, hogy nagyon-nagyon, én attól voltam nagyon boldog, hogy valami olyasmit fogok csinálni, ami fontos mindenkinek. Olyan fajta lelkiség és spirituális dolog felé fogom elvinni az emberek gondolkodását, ami, és főleg a mai világban, ami nagyon-nagyon fontos, megkerülhetetlen. És, de amikor leültem, még nem tudtam, hogy mire vállalkoztam, megmondom őszintén. A Romzsának volt egy barátja, a Puskás László atya, és a Puskás fia, Puskás László fia, aki pici korában még ismerte Romzsát, az írt egy könyvet a Romzsáról, és nekem ez volt a kiinduló pontom, hogy abban minden részletesen le volt írva, a Teofila nővér visszaemlékezését elolvastam, még a Szudoplatov, aki végül is megölte, annak emlékeit is elolvastam, mert ő a végén bevallotta, hát most ez így elmondta, hogy történt. És akkor ezeknek az összegyúrásával, meg a Lacinak, a Puskás Lacinak a könyve, azért volt egy kicsit nehéz, mert minden oldal fele az lábjegyzet volt. És akkor hámozt ki, hogyha mire gondolt. De kihámoztam, és aztán végül is leírtam, és a forgatókönyv azért az egy nagyon, ha valaki jót csinálja, most nem az, hogy én csinálom jó csak, de az egy nagyon nehéz műfaj, mert nem csak azon kell gondolkozni, hogy jó mondatok legyenek, meg jók legyenek a karakterek, hanem struktúrában kell gondolkozni, tehát forgatóként dramatikai struktúrában kell gondolkozni a szereplőknek a... Tehát nagyon sok apró elem van a forgatókönyvben, ami végig is működteti a filmet, ami adja a fordulópontokat, meg a feszültséget, stb. Szóval ezeknek az összes információknak a skizofrén állapotában...
De egyébként mennyi anyagot talált Romzsa Tódorról?
Ennyi volt az összes.
Tehát akkor ez nem sok.
Nem. És én is, mivel vidéki vagyok, ez a nagy bocskó nagyon megfogott engem, ahhoz ő született, és nézegettem. Egyébként a Puskás Lacinak a felesége, a Bernadette küldött rengeteg fotót Ungvárról, meg nagy bocskóról, meg különböző helyekről. Tehát hogy is mondjam, kezdett megállapodni a lelkembe, meg a szemembe, meg a fejembe ez az egész, hogy mi van, és akkor hát szerintem írtam egy jó forgatókönyve, igen. Tehát van egy mondás, hogy a filmkészítés három fázisból áll, az egyik a forgatókönyvírás, a másik, amikor leforgatod, az egy másik film, és a harmadik, mikor összevágod.
Tényleg? Akkor gyorsan áruljuk el egyébként a hallgatóknak, hogy ön a filmrendezést Amerikában tanulta,
igen, igen, igen.
És egyébként ennek a filmnek úgy olvastam, hogy ennek a filmnek a rendezése során is igyekezett az ott megtanultakat bevinni, igen. Különösen akkor, amikor olvasópróbákat, vagy különböző próbákat tartottak, igen, a színészekkel. Igen. Hogy is történt ez?
Hát az amerikai filmiskolát mindenki úgy képzeli el, hogy ott ilyen hollywoodi robotokat állítanak elő. Egyáltalán nem így volt. Ahova én jártam, ez a Francis Coppola tanított, Stanley Kramer, Arthur Hiller, tehát olyan nevek, akik nem ilyen commerce típusú rendezők, hanem nagy nevű emberek, és nemes egyszerűségei szeretettel tanították ezt az egészet, és a technikáját, hogy felhívtak egy csomó dologra a figyelmet. És amikor én ezt elkezdtem csinálni, akkor majd a forgatási részletekre is kitérek, mert ott egy csomó mindent az egyetemről hoztam, de az az első fázis, hogy a legjobb szakembereket ilyenkor ki kell választani. Azért kell kiválasztani, mert ez egy olyan, mint egy zenekar, ez a filmkészítés. Tehát, hogy nem mindegy, hogy a zenekari tagok kik. És mert ha akarod, hanem az ő hatásuk meghatározó lesz a filmben. És ezért választottam Máté Tibort a film operatőrének, aki Kossuth díjas, háromszoros Európa díjas, tehát fest minden képébe, Caravaggio. Tehát, hogy aztán a vágót választottam, aki 25 éves barátom, ő Király István, aki hát nagyon sok játékfilmet csinált, meg reklámokat, a Kincsemtől kezdve, nem tudom, rengeteg filmet. És akkor ez volt az alapmassza, aztán választottam még hozzá a Pejcsik Péter zeneszerzőt, és neki volt a legnehezebb dolga, mert mivel én is zenész vagyok, ezért állandóan tekerni kellett az elvárásokat, de nem volt vele baj, mert nagyon tehetséges fiú. Szóval így állt össze a csapat, és amikor forgattunk, akkor én úgy kezdtem el, hogy nekem a mániám a színészek, mert a színészek azok, akik viszik a tenyereden az egészet. Tehát, hogy az ő tekintetük, a szemük, a gesztikulációk, minden, abból lesz a film. Tehát sok mindennel lehet manipulálni, és nekem meghatároz, hogy a színészek jók legyenek, és ezt én akkor, amikor mondta ezt a Coppola, én nem vettem komolyan, mert azt hittem, hogy linkeskedik, hogy és aztán rájöttem, hogy igaza van, mert tulajdonképpen, amikor megírom a forgatókönyvet, akkor az én szókincsemmel van megírva, az én szófordulataimmal, még az én vonalvezetésemmel is. És amikor összejöttem a színészekkel egy-két jelenetre, akkor mondtam, hogy mondjuk fel a szöveget, és mondtam nekik így nyíltan, hogy hát figyeljetek, ezek az én szavaim, meg minden, próbáljuk ki, nekem fontos, hogy tudnád te a saját szavaiddal elmondani, abban a pillanatban magáénak érzi. És nem csak, hogy azt kértem, hogy mondja a saját szavaid, ha valami még eszedbe jut, amivel te ezt a helyzetet, a szituációt, a dramatikai szituációt még jobban ki tudnád, akkor nyugodtan mondjan. És egy kicsit ennek az a veszélye, hogy ettől a nagyon sok helyen mondta is a Coppola, hogy a rendező komolytalanná válik, hogy nem tudja, hogy mit csinál. Pedig nem erről van szó, pont az ellenkezője. Mindent el kell követned azért, hogy a színész az ő személyisége legyen ott a vásznon. Nem a romzsájé, meg nem a teofiláé, hanem az ő személyisége. Mert azért, mert ha nem az van, akkor hamis. Tehát nem lehet eljátszani más valakit. Tehát azokat az érzéseket...
Tényleg, én ezt egészen másképp gondoltam eddig.
Ez nem így van. A te személyiségednek kell lenni ott azokkal a érzésekkel és helyzetekkel, amiben éppen akkor a romzsa volt. Ha ez nem így van, ő akarod mimikálni, hogy ő hogy csinálta volna, vagy mit csinált volna, akkor az hamis lesz. És ez egyébként az úgynevezett metod színész tanítás, amit csinálnak az Al Pacinótól kezdve mindenki, hogy te legyél te. És ezt így végigmentük, de nem is volt belőle semmi probléma, hogyha megnézi valaki a filmet. Én szerintem az összes színész fantasztikus benne. Kezdve D. Zsoltal, aki szerintem egy Európa szintű alakítása van.
És hogy talált rá?
És a Makó Mária nevű színész egyeztető nő, aki 1000 éve ismerek, egy fantasztikus csaj. Ő mondta nekem azt, hogy ne aggódjál, egy másodperc, se itt ez a Zsolt. Mondom, Zsolt, nem is láttam még életemben előtte. És akkor azt mondja, hidd el, jó lesz, hidd el, és a Marinak az ízlésére én nagyon bízok. Hát néha van az, amikor vitatkozzunk, és akkor ő egyből elfogadja, hál' Istennek, és akkor a Zsolttal leültünk ebédelni, és akkor beszélgettünk, és éreztem a kisugárzást belőle, éreztem a személyének a finomságát, az érzékenységét, és akkor azt mondtam neki, nem is sokat beszélgettünk, Zsolt, mondom, szedd össze magad, hív fel az asszisztens, és egyeztessetek, te vagy a főszereplő. Ez egy amerikai módszer megint, hogy nem igazán szöveget mondatnak a színésszel, hanem leülnek vele kommunikálni, mert abból jön ki a személyisége. Mert ahogy ő ott a szájával ezt csinálja, ahogy ő fordul, ahogy mimikák, bármit csinál, ugyanaz lesz a vásznak. És erre voltam én kíváncsi, és ő egy látszott, hogy egy nagyon érzékeny, nagyon mély emberke, és áldom a jó Istent, hogy találkozz. Egyébként Zsoltban az van, hogy az anyukája a szlovák, de nem olyan, hogy szlovákiai magyar, hanem szlovák. És gyerekkorában rengeteg időt töltött Szlovákiában, a nagymamánál, és beszél szinte anyanyelvű szintén szlovákul, és a nagymama hordozta templomba, katolikus templomba. Tehát ő római katolikusként nőtt föl. Tehát ez az egész világ, ami a templomban van, az hozzá nagyon közel állt, és ha bár a szerepre nagyon felkészült, ő is elolvasta a könyvet, Puskás László könyvét, és rendszeresen járt a Budapesten a főutcában van a Maklári Ákosnak a parókiája, és oda járt nagyon-nagyon gyakran, és információ kellett mindent, tehát minden apró részletre, ami a forgatókönyvben, hogy ebben a helyzetben neki mit kell, nagyon felkészült volt különben.
Mikor kezdődött egyébként a forgatás? Hogyha jól gondolom, akkor már tartott az orosz-ukrán háború, mikor elkezdték, akkor talán nem lehetett Kárpátalján forgatni, mégis milyen helyszíneken sikerült akkor ezt a filmet forgatni?
Azért nem tudtunk elkezdeni sem, mert akkor volt a Covid is.
Tehát akkor 20-ban.
Igen, és voltak, akik elmentek forgatni, volt olyan gyártósét, aki meghalt Covid-ban. És az én feleségem még a bejárati ajtón se engedett ki annak idején. Tehát ez egy adott volt, és mondtam a filmintézetnek, hogy gyerekek, hát most én vagy az életemben játszok, és akkor ezt tudomásul vették. Az operatőröm, a Máté Tibor, ő azt mondta, hogy ő nem megy Ukrajnába, mert nagyon félt attól, hogy ő oda kimegy, valami baja lesz, amikor elkezdődött a háború. Nagyon-nagyon félt. És én úgy ragaszkodtam volna, hogy ott csináljuk. Habár az, hogy itt Budapesten és környéken csináltuk, annak az volt a nagy előnye, hogy gazdaságilag sokat mentettünk. Mert elmegy oda Ungvára, ott szállás, ez az engedélyezés, bizonytalans, csomó bizonytalanság. Szóval lehet, hogy megnehezítette volna. Itt a nagy részét azért Vácon forgattuk, ott a Székesegyház mögött van az a parókiák, azok voltak a helyszínek, aztán Rózsák terén volt a pappászentelés, egy napot voltunk vidéken, ez volt a Mária Pócsi templom, Nógrád Sápi templom volt, amit megszentelt, és a többi az mind Budapest volt, mind Budapesten forgattunk. Ez olyan szempontból jó is volt, mert hogy gyorsan tudtunk dolgozni. Például a régi, már elhagyott rendőrségi ilyen oktatóközpont volt, ez a fönt a Svábhegy tetején. Ott forgattunk mindent, a kórházat, az orosz, hogy is mondjam, irodákat, a mozit, ahol tartották az ünnepséget, minden egy helyen, és akkor azt szépen berendezték. Azért volt jó, mert nem kellett a stábnak hazamenni, összepakolni, stb. Reggel csak találkoztunk, és mentünk a következő jelenetbe. Az nagyon sokat segített rajtunk.
És mennyi idő alatt lehetett leforgatni ezt a filmet?
Hát én kiküldtem Amerikába két barátomnak a filmet, már angolul, és hogyha mennyi idő alatt lehetett, és az egyik srác, az Alexander Pén, az háromszoros Oscar-díjas, egyébként asszisztensen volt a vizsgafilmekben. A másik az a Mike Verbe, úgy hívják, és ő írta a Maszkot meg az Állatot, ezt a sikerfilmet. És a Mike mondta, mert mondtam neki, hogy egy Mike 20 nap alatt forgattuk, és azt mondta, hogy nem hiszi el. Azt mondja, még egyszer írjam le valamit, hogy tettél. Mondjuk 120 vagy valami. Mondom, hidd el, Mike, ez 20 nap volt. Nem, mai napig nem hiszi el. Tehát, hogy ez azért a... Nagyon sok... Megmondom, hogy szintén olyan volt az egész forgatás, mint hogyha valaki fogta volna kezünket, az enyémet legalábbis. A Jóisten ott volt végig, és Romzsa is ott volt velem végig. Ez volt fantasztikus érzés. Annak ellenére, hogy a stábban szinte mindenki ateista volt. Komolyan mondom. És nekem erre a körben a legnagyobb elégtétel, hogy amikor összefényelték a filmet, összekevertük, az asszisztens srác, aki fönt volt a keverőbe, amikor vége lett a dolognak, leálltunk, fölgyújtották a villanyt, és azt mondja, hogy azt mondja, Attila, én megmondom neked őszintén, én ateista vagyok, de ez egy csodálatos film. Nekem ez volt az elégtétel, mert Romzsa is mániákosan hittérítő volt egyébként, ment, és vitatkozott állandóan az ateistákkal, tehát ez neki az ügye volt, ő téríteni akart. Ezt mondtam az egyháznak és a Kocsis Fülöpnek, mondom, ti a templomba pár száz ember előtt csináljátok, én meg több millió ember előtt szeretném ugyanazt hirdetni és megtéríteni.
Egyébként kért valamelyik egyháztól, vagy egyházi vezetőtől segítséget, és kapott is?
Igen, a görög katolikusok nagyon sokat segítettek. Hát például az összes ruhák, a fejdíszek, a palástok. Hát az Ákos a Kocsis Fülöpnek a ruháiba volt végig.
Igen.
Egy dolog volt az, hogy és hát ilyen szempontból a helyeket mindent ingyen adtak, tehát hogy nagyon sokat segítek, és a másik meg, hogy amiket én meg csináltattam, reverendákat kellett csinálni, mert van benne egy baleset, akkor elesnek, tehát váltásruhák minne. Hát volt vagy 30-40 reverenda, azt meg én a végén odaadtam a nyíregyházi iskolának meg a cipőket, hogy azt az új diákoknak használhassák.
Miközben készítette a forgatókönyvet, kutatta Rózsa Tódornak az életét, illetve hát készítette ezt, vagy forgatták ezt a filmet. Úgy érezte, hiszen Isten hívő ember, hogy az Isten kapcsolata megváltozott ennek hatására.
Ez érdekes, hogy ezt megkérdezem a kocsiba, és azt mondom embereknek, beszélgetünk telefonon, hogy én újra születtem. Újra. Olyan hatása, én azt hittem, hogy én irányítom a történetet, de kiderült, hogy a történet irányít engem. És én újra találkoztam önmagammal, meg jó Istennel, és másképp. valahogy egyszerűbben csak jelen van. Nem is tudom én ezt másképp elmondani. Tehát, hogy fantasztikus. És egyébként Széke János Szombathelyen megígérte, hogy ő viszi ki a pápához a filmet. Tehát ő látta a püspöki konferencián, és azt mondta, hogy ez fantasztikus. Tehát ő is... De tulajdonképpen a rómaiaknak azért kellene ezt tudomásul venni katolikusoknak, mert Romzsa azért halt meg, mert ő nem adta fel a Rómához való tartozását. Ezt a Ferenc pápa tudta, ezért emelte ki, amikor itt volt a beszédében, hogy Romzsának a hité legyen a fiataloknak példakép, mert ez tényleg ezért történt.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben beszélgetést hallhattak Bokor Attilával, a Romzsa Tódor című film forgatókönyvírójával és rendezőjével. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, dicsértessék a Jézus Krisztus!